Egy tavaszi szombatreggelen a budapesti Rákóczi téren felírva a metró aluljáróból egy dicsőítő közösségbe botlottam. Amikor ott várakoztam valakire, annak is fültanúja lehettem, hogy Sisáné Kispál Andrea tanúságot tesz a hitéről. Ő a mai vendégem, akit szeretettel köszöntök. Gyakran válasz tanúságtételt? Fontos számodra a hited megvallása?
Igen, ha lehetőséget kapok, felkérnek, szeretem megragadni ezeket az alkalmakat, hogyha tehetem, akkor szívesen teszek bizonyságot az Úr Jézusról.
A hitedet a családodból hoztad? Beléd nevelték?
Nem, a mi családunk nem volt keresztény. Mi egy ilyen közös udvarban laktunk, ebben a közös udvarban apácák laktak a felső részben. Ők voltak azok, akik először így beszéltek nekem a hitről, viszont azt lehetett látni, hogy kicsit olyan feszültek voltak, ingerültek voltak, tehát nem tudták úgy igazán bemutatni Istent, hogy ez úgy vonzó legyen számomra. És a középső lakásba egyszer csak oda költözött egy idősebb hölgy, Magdika néninek hívták, és ahogyan ő élt, ahogyan ő beszélt az Úr Jézusról, az viszont egy ilyen megragadó volt, egy nagyon kedves volt. Ugye gyerekként volt, hogy csintevéseket követtünk el, és ő valahogy soha nem a harag oldaláról közelített hozzánk, hanem mindig inkább a szeretet oldaláról. És mondta, hogy ő szívesen elvinne bennünket a templomba, hát addig én még templomba jóformán nem is jártam, és nem is voltam megkeresztelve sem, és mondta, hogy pedig az nagyon jó lenne, és emlékszem arra, hogy ez a néni beteg lett, rákos betegséget kapott, és mondta, hogy úgy dolgozza fel ezt az egészet, hogy ő nagyon vágyik arra, hogy az Úr Jézus közelében lehessen, és nem nagyon értettem ezt a dolgot, hogy lehet erre vágyni, hogy az ember meghalljon, és hogy egy ilyen várakozással legyen a halála irányába, vagy a halála felé.
Az ő életpéldája vezetett el az Úr Jézushoz? Vagy erre még várakoznod kellett?
Később találkoztunk az Úr Jézussal, egy gyülekezet jött Jászberénybe, és evangelizációs alkalmakat tartott, és mondták, hogy akik szeretnének megtérni, azokat várják nagy szeretettel. Akkor volt egy olyan alkalom, egy hétig ott voltak, és mi akkor kocsmárosok voltunk a férjemmel. Én tanítónő voltam, de kiszolgáltuk ott a fiatalokat, időseket, aki éppen volt, és oda jöttek le evangelizálni, beszélgessenek velünk Jézusról, és mondtuk, hogy hát nem nagyon érünk rá, mert ugye ott a forgatagban nem nagyon van erre lehetőség, ugye nekünk ez a dolgunk, a feladatunk, hogy kiszolgáljuk az embereket, és mondtuk nekik, hogy ha ráérnek, és úgy gondolják, akkor majd hát ilyen hajnali 3-4 óra körül végzünk, és akkor fogunk tudni, akkor szívesen beszélünk velük, de mi ennél hamarabb nem valószínű, hogy végezni fogunk. És emlékszem rá, hogy lejöttek a fiatalok, elkezdtünk beszélgetni. Megpróbáltuk megcáfolni azt, hogy Isten létezik, mert emberi ésszel a világ történéseit nem nagyon tudta az ember megérteni és felfogni, és úgy gondoltuk, hogy ha Isten létezik, akkor létezne, akkor gyakorlatilag nem engedne ilyen dolgokat. És emlékszem rá, hogy ők többször lejöttek, utána pont oda jött a barátkozó alkalom, ahol nekünk a pincében a kocsmánk volt, és fölül egy ilyen székház volt, ahol ezeket a barátkozó alkalmakat ők tartották, és mindig lejöttek alkalom előtt, és hívtak bennünket, hogy de jó lenne, hogyha egyszer felmennénk, de mindig rengeteg volt a munka, viszont egy idő után már annyira kellemetlen volt az, hogy ilyen sokszor hívtak, hogy megígértük, hogy egyszer elmegyünk. És tényleg így is volt, hogy erre törekedtünk, hogy akkor viszonylag közeli időpontban be tudjuk tartani az ígéretünket, és az egyik alkalommal fölmentünk, és a tized tanításról volt szó. Érdekes egy tanítás volt, ott maradtunk. Tehát nem gondoltuk, hogy ez így ilyen hatással lesz ránk.
Mi ragadott meg benne? Mi volt az, ami ott tartott benneteket?
Gyakorlatilag nem gondolom, hogy a tized, inkább a légkör. Tehát amikor ezekre a szigetre is ugye kimentünk, a férjem ugye hívogattak bennünket, ott üdítőt árulni szeretett volna. Tehát az anyagias oldal volt az, ami bennünket oda kivezetett. Viszont ott, amikor ott voltunk, akkor érzékeltük azt, hogy nagyon boldogok vagyunk, fiatal házasok voltunk, tehát igazán mindenünk megvolt, ha valamit elterveztünk, azt meg tudtuk csinálni, de mégis ott volt valami, amiről valahogy azt gondoltam, hogy van bennük valami, ami nekem nincs, és ami nagyon jó lenne. Ez fogalmazódott meg először bennem, hogy náluk van valami olyan dolog, ami nálam nincs, és hogy nagyon jó lenne. És gyakorlatilag ott egyik alkalommal mondták, hogy majd ők árulnak a büfében, csak üljünk be nyugodtan, és akkor mindenki előre ment az előre hívás kor, ketten voltunk, akik maradtunk, a férjem és én, és ugye ezután a barátkozók, amikor ugye jöttek, ott kezdtünk el ugye ismerkedni ezzel a dologgal, és érdekes volt, mert valami megragadott, nem tudnám megmondani, hogy mi volt az. Ha a hosszúságát nézem, akkor egy idő után már unatkoztunk, viszont mindig rövidült ez az időszak, és egyszerűen azt láttuk, hogy a miénk is lehet az, ami úgy tetszett a többiekben. És akkor ugye hát hallottuk ezeket a tanításokat.
Emlékszel valamire, ami különösen nagy hatással volt rád?
Bennem például az volt, ami egy ilyen lényeges pont volt, amikor azt mondták, hogy a bűneinket meg tudja bocsátani az Úr Jézus. Tehát, hogy nyilván az ember fiatal koráig már nagyon sok mindent elkövet, amiről valahol azért mélyen tudja, hogy az nem jó, nem helyes, nem feltétlenül nevezi bűnnek, de tudja, hogy azért rosszat csinált. És akkor, amikor ezt így elmondták, hogy van valaki, akinek ezeket így elmondhatjuk, és ő megbocsátja ezeket, az egy annyira felszabadító érzés volt, hogy úgy gondoltuk, hogy erre nekünk szükségünk van.
És melyik őtök életében jött el először?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis egyszerre tértünk meg. Volt egy alkalom, amikor már így jártunk többször ide Jászberénybe ezekre a barátkozó alkalmakra, és szerveztek Budapestre egy nagy sportcsarnokba, az ország különböző területeiről ugyanennek a gyülekezetnek egy ilyen nagy alkalmat. És akkor mi is úgy gondoltuk, hogy eljövünk, és leesett a hó, elkéstünk. Az útviszonyok miatt nem értünk oda időben a kezdésre, és amikor a sportcsarnok ajtaján beléptem, azt lehetett hallani, hogy szól a dicséret, és hogy így benéztem, és azt mondom, Istenem, ennyi ember hisz Istenben. Így megdöbbentő volt számomra, és akkor volt, ugye, ment az alkalom, aki az igét hirdette, és a végén elmondta, hogy ha szeretnénk, és úgy érezzük, hogy Isten hív bennünket, és szeretnénk neki igent mondani, akkor menjünk előre. És az én fejem le volt hajtva, a férjem pedig így mellettem állt, és így az volt a gondolatom, hogy de jó lenne kimenni, de mit szól ehhez Attila? És akkor én felnéztem, és akkor Attila mondta, hogy kimegyünk. És akkor azon gondolkodom, hát honnan tudta, hogy én ki akarok menni? Tehát, hogy így ez egy ilyen megdöbbentő dolog volt számomra, de ugyanakkor meg azt éreztem, hogy Isten keze már ekkor benne volt ebben az egészben, és akkor gyakorlatilag mi megtértünk, és onnantól kezdve együtt jártunk a gyülekezetbe. Addig is, de hogy akkor már megtérve is együtt jártunk a gyülekezetbe.
Ekkor még nem voltak gyerekeitek?
Nem voltak gyerekeink. Később a gyülekezet első gyermekeként született meg a nagylányunk, Kitti.
Milyen érzés volt a Teremtő Isten munkatársaként életet adni egy pici emberkének?
Hát fantasztikus volt. Tehát már eleve az, ahogyan vártuk, ahogyan, én nem is tudom, olyan csodálattal voltam elfelé a dolog felé, hogy egyszerűen Isten ott benn 9 hónap alatt egy gyakorlatilag semmiből kiformál egy emberi életet, egy babát, és emlékszem, hogy amikor megszületett, és hazavittük, akkor is csak ott ültem az ágynál, és néztem, és figyeltem, és gyönyörködtem benne, hogy mennyire fantasztikus az Úr. És
a várandóság probléma mentes és örömteli volt?
Hát voltak nehézségek, mert amikor én 4 hónapos kismama voltam, akkor elkezdtem vérezni, és kiderült, hogy a lepény lecsúszott a méhszájhoz. Mondta a doktor úr, hogy egészen addig ott kell maradnom a kórházban, amíg a méhem annyira megnövekszik, hogy a lepény a méhel együtt elhúzódik a méhszájtól, és akkor mondta, hogy hát ez több hónap, és mondtam, hogy hát nem bírok ki több hónapot itt a kórházban, uram, hát csinálj valamit. És emlékszem rá, hogy olvastam a Bibliát a kórházi ágyon, és azt az igét kaptam, hogy ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, az beleugrana. És akkor, ahogy ezt így elolvastam, kipattant a fejembe, hogy ez Isten nekem küldte. Hát ez a lepény, ez olyan, mint a hegy, és hogyha megparancsolom neki, hogy menjen el a mészájtól, akkor el fog menni. És akkor emlékszem rá, hogy kimentem a WC-be, ott tudok egyedül lenni, megvártam, míg mindenki kimegy, és elkezdtem hangosan imádkozni, hogy uram, én nem tudom, hogy hogyan csinálod, de én hiszem, hogy ezt a lepényt elveszed, és a helyére teszed. És ahogy ezt így elmondtam, 100%-os bizonyosságom volt afelől, hogy Isten ezt megtette. És a doktor úr, aki az én orvosom volt, ő szabadságom volt, és azt lehetett látni, hogy a hasam egyik napról másikra így nagyon megnövekedett. És akkor szóltam ott az ügyeletes orvosnak, hogy nem tudom, tudom, hogy mi történik, de valami nagyon furcsa. Kérdezte, hogy miért, és mondtam, hogy hát olyan, mintha így megnőtt volna a hasam tegnap óta. Viccelődött velem, hogy hát nem lufi ez, hogy felfújódjon. Mondtam, hogy hát jó, hát én szóltam, hát most nem tudok mit csinálni. És egy hét múlva jött vissza a doktor, és csodálkozni, azt Andrea magával mi történt? Hát nem, doktor, nem tudom, de mondom, a másik orvosnak szóltam, hogy valami történik. És akkor mondta, hogy na jó, jöjjön, menjünk le az ultrahangra. És akkor még ő úgy volt, hogy ő nem értett az ultrahanghoz, hanem egy másik orvos volt az ultrahangos orvos, és kérdezte a doktor úrtól, hogy hát, mi a probléma, és mondta, hogy hát nem van a lepény a mészájánál. És akkor vizsgálgatott a doktor úr, és mondta, hogy hát ez nincs ott. És akkor mondja a doktor, hogy hát egy héttel ezelőtt még ott volt, ugye így nagy csodálkozva. Akkor én meg csak úgy mosolyogva úgy feküdtem ott a kórházi vizsgáló ágyon, és vannak még csodák, doktor úr. De nem hitte el. Ő nem hitte ezt. Tehát én tudtam, hogy ez micsoda, de ő nem hitte. És akkor mondtam a doktor úrnak, hogy doktor úr, eltelt 2 vagy 3 nap, menjünk le újra, nézze meg a másik orvos. Mondom, ha ott van, akkor ott van, ha nincs ott, akkor nincs ott. És mondta a doktor úr, hogy hát ez nem így működik, hát most ne vicceljek már, de mondom, doktor úr, de csak jó lenne, ha megnéznénk. Hát mondom, emlékszik, hát nem volt ott a második alkalomnál, és akkor csak levitt ultrahangra, és akkor egy másik orvos volt, egy doktornő volt ott, és akkor kérdezte, hogy hát mi a probléma, és mondta a doktor úr, hogy hát nem van a lepény a mészájánál, mondja, hogy figyelj, azt mondja, ez nincs ott, de várjál, megnézem másik oldalról is, és akkor megnézte másik oldalról is, és nem volt ott a lepény, úgyhogy én hiszem azt, hogy Isten akkor abban a pillanatban, amikor én ezt hittel tudtam imádkozni, tulajdonképpen amit üzent, azt meg tudtam ragadni. Én úgy gondolom, hogy ez ezen múlt, és valóban nem volt. Tehát arra a napra, amikor ki voltam írva Kitty, akkor született.
És akkor nyilván haza is mehettél, és otthon fejeződött be a várandóság.
Kicsit nehezebb ennél, ugyanis a doktor úr a második alkalom után sem hitte el azt, hogy az a lepény az nincsen ott, és én akkor saját felelősségre hazamentem. És mondta a doktor úr, hogy Andrea, biztos ebben van a doktor úr, biztos vagyok benne. És akárhányszor mentem erre az utógondozásra, nyilván erre nem vagyok büszke, mert akkor fiatal hívőként nem tudtam mit kezdeni ezzel a helyzettel. Viszont annyira bizonyos voltam benne, hogy meggyógyultam, hogy egyszerűen nem értettem, hogy miért kell ott maradnom a kórházban. És hogy a doktor úr hogy nem érti azt, hogy az egy ellenében a kettő, az azt jelenti, hogy tényleg nincsen ott az a lepény. És mindig, amikor mentem, mondta, hogy Andrea, csak a 36. hétig bírja ki. Mikor ugye aznap hajnalban ugye hívtuk, hogy doktor úr beindult a szülés, és akkor beérkezett, azt mondja, Andrea, egy percig nem hittem, hogy végig ki tudja hordani.
És a második gyerek születéséről mesélsz valamit?
Amikor Kitty ugye megszületett, akkor utána ugye szerettünk volna második babát, illetve hát mi több gyermeket terveztünk eredetileg, de elvetéltem. Aztán elvetéltem másodszor is, illetve elvetéltem harmadszor is.
Ez nyilván nagy nehézség volt. Megtaláltad ebben a nehézségben valahogyan Jézus?
Semmi más kapaszkodom nem volt, csak ő. Nyilván a családom természetesen, de önmagában ez, én úgy gondolom, hogy nem lett volna elég. Az elsőt nyilván most csúnya szóval mondom, hogy könnyebben, meg a másodikat, de amikor a harmadik alkalom volt, akkor ugye ráadásul ikreket vártam volna. És én úgy ébredtem akkor, tehát én nem akartam elhinni, hogy mind a két baba meghalt. És én úgy ébredtem, hogy az egyik szomszéd ágyon fekvő néni fogta a kezem, és azt mondták, hogy kiabáltam, hogy nem lehet, hogy az egyik baba élt, nem lehet, hogy az egyik baba élt. Akkor, tehát én azt nagyon-nagyon nehezen viseltem, és akkor én azt mondtam az úrnak, hogy Uram, te tudod, te adtad, te engedted meg, hogy meghalljanak, de akkor én erről az ágyról nem akarok addig felkelni, amíg te helyre nem állítasz engem.
Meghallgatott az úr? Megtörtént a helyreállítás?
Akkor én olvastam, nem tudom mennyi időn keresztül olvastam a Bibliát, illetve imádkoztam, és egyszer csak éreztem azt, hogy Isten egy békességet ad ebben az egész helyzetben, és úgy tudtam felállni az ágyról, hogy már ott volt bennem, hogy nem értem ugyan, hogy ez miért így történt, vagy miért történt, de tudom, hogy Isten jó Isten, és hogy jó terve van az életünkkel.
Aztán mégis adott újabb gyermeket.
Igen, hát vártunk, mert ugye ott a méhemmel is, hogy ugye nehogy probléma legyen, mi ott vártunk 2 évet ezután, az utolsó vetélés után, és annyira jó volt, hogy tényleg így kismama lettem, Aztán, amikor kiderült rá, egy pár napra elkezdtem vérezni, és akkor mondtam, hogy uram, ne, kérlek, ne. Ugye be kellett menni a kórházba, és mondta a doktor úr, hogy semmi gond, ne ijedjek meg, menjek haza, szigorú fekvés. És tényleg így volt, tehát én nagyon-nagyon komolyan betartottam, egyedül fürödni keltem föl, és ott volt anyukám, ott volt anyósom, körbeugráltak szinte, hogy tényleg semmit ne kelljen, és nagyon-nagyon vigyáztunk. Ennek ellenére elkezdtem vérezni két nap múlva, és akkor ugye be kellett mennem a kórházba, és érdekes volt, mert amikor vártuk a doktor urat, akkor ott a kórházi folyosón a széken ülve volt egy békességem. Nem tudom megmagyarázni, hogy ez honnan jött, de én hiszem, hogy az Isten adott egy olyan békességet, ami azt éreztem, hogy valahogy felülről jön, hogy rendben lesz. És levittek ugye ultrahangra, és az ultrahang egyből kimutatta, hogy van szívhangja a babának. Vártunk, ugye feküdnöm kellett több napon keresztül, aztán egyszer csak megint elöntött a vér. Megint levittek az ultrahangra, és akkor a szívhang látható volt. És akkor 3 vagy 4 alkalommal megtörtént így egymás után, és az utolsó alkalommal mondta a doktor úr, hogy hát ő nem tudja, de ezeket az előzményeket figyelembe véve, ő lehet, hogy azt mondaná, hogy jobb lenne, hogyha elvennénk ezt a babát.
Ekkor mennyi idős volt?
8 hetes, 10 hetes, tehát valami, tehát még kicsi volt, de az is csoda volt, hogy a szívhang látható volt szinte. Mi ezt megbeszéltük Attilával is, hogy ez nem így működik, tehát, hogy Isten adta a babát, hogyha ő megengedi, hogy meghalljon, mint ugye az elmúlt 3 esetben, ugye a 4 baba ugye meghalt, akkor nyilván meghalnak azok a babák, meg meghal ő is, de hogyha Isten megengedi, hogy életben maradjon, akkor nekünk nincsen jogunk ahhoz, hogy mi vagy elvetessük őt. És akkor tulajdonképpen ezt így elmondtam a doktor úrnak. 5 hétig voltam akkor ott a kórházban, és akkor utána hazaengedett, mondta, hogy minden rendben, de nagyon gyenge voltam, nem nagyon tudtam állni, tehát olyan érdekes volt maga a szituáció. Aztán 28. hétben voltam, amikor elindult a magzatvíz. És akkor mondtam, hogy na, ez, uram, csinálj valamit. És akkor tényleg úgy volt, hogy be kellett menni a kórházba, és akkor hát tulajdonképpen császármetszéssel ugye kivették Kingát, és mondták, hogy nem sok esélye van arra, hogy ő életben fog maradni. Viszont amikor feltárták a méhemből, akkor ott az egyik hölgy mondta, hogy ez nem is olyan kicsi, 1 kiló 10 deka. És akkor ugye én nem láthattam, már vitték el, viszont a műtét során én rosszul lettem. Pontosan nem tudom, hogy mi történt, csak azt tudom, hogy amikor én fölébredtem. Sőt, még előtte arra emlékszem, hogy elkezdett zsibbadni a karom, és mondták, hogy ne aludjak el. Mondtam, hogy hát nagyon-nagyon zsibbad a karom, és hogy nagyon-nagyon rossz. Masszírozták a kezem, meg mindenfélét csináltak, és akkor ott még annyit hallottam, hogy hol van az altatóorvos, hát megbeszéltük, a helyén kellene, hogy legyen, nincsen az altatóorvos, kellene az altatóorvos, és akkor ott rohangáltak a műtőben, de azt már nem nagyon éreztem, mert én beájultam. Amikor felébredtem, akkor arra ébredtem, hogy a nővér, aki ott volt mellettem, aki vigyázott rám, nagyon gyorsan és nagyon idegesen járkálott a szobában mellettem, és úgy nem nagyon értettem, hogy most mi is van tulajdonképpen, és akkor ő mondta, hogy majdnem meghaltam én is. Én ebben is Istennek a csodáját élem meg, hogy engem is megtartott, aztán pedig megtartotta Kingát, és gyakorlatilag hát sok-sok nehézségen átmenve, de azért Kinga megmaradt. Érdekes szituáció volt, mert az intenzív osztályra, amikor 3 nap múlva a doktornő volt, aki levitt, mert senki nem vitt le. A férjem később ért oda, és mondta, hogy ha a férjem nem ér ide addig, amíg ő végez a munkájával, akkor ő le fog engem vinni. És akkor tényleg így volt, ő ért oda hamarabb, mentünk a liftbe, és mondta, hogy majd azt fogják mondani, hogy nincsen szükség az anyatejre, ne foglalkozzak vele, én mindig fejjem ki, vigyem le, és ragaszkodjak ahhoz, hogy azt az anyatejet odaadják a babának. És akkor emlékszem rá, hogy ilyen 0,5 milli desztillált vízzel mindig picit növelték, akkor volt, hogy visszajött neki, akkor vissza. Nagyon-nagyon nehéz helyzet volt. Viszont érdekes volt, mert volt ott egy ápolónő, aki az egyik alkalommal odajött hozzám, talán 2 napja lehettem ott Kingánál, és megkérdezte tőlem, hogy vállalnám-e azt, hogy megfogom. Ugye ő inkubátorban volt, lélegeztetőgépen volt, tehát nyilván azért ez egy anyának nem egy egyszerű helyzet. A férjem föl is készített rá már előtte, hogy készüljek rá, hogy ilyen csövek lógnak mindenfelől, viszont ilyen kis aranyos ruha van rajta. És akkor így vártam, hogy milyen pici ruha lehet, hát egy 1 kiló 10 dekás babáról beszélünk. És ez a nővér elmondta, hogy gyakorlatilag ezt az új dolgot, ezt ő találta ki, hogy mennyire rossz érzés az anyáknak az, amikor így ilyen csövekkel látják a gyermeküket, és ugye nyilván ezt a szörnyűséget gondolja hozzá, de hogyha ilyen kicsi cipőcske, amit nyilván úgy varnak rájuk, hiszen hát ilyen méret ugye nem kapható a boltban. Kicsi sapka volt a fején, fantasztikus volt, tehát annyira kis aranyos volt, hogy tényleg úgy volt, hogy szinte az ember figyelmét a ruhák elterelték a csövekről, meg a szurikról, meg a nem tudom én micsodákról. És akkor mondta a nővér, hogy ő úgy gondolja, hogy ez nagyon sok anyának segítene, mert hogy azt látja, hogy én nem félek ettől a helyzettől. És akkor így gondolkodtam rajta, hogy most mit csináljak, hogy most akkor, tehát alig vártam, hogy megfogjam, hogy ez egy lehetőség nekünk arra, hogy mi mondjuk érintkezni tudjunk ilyen módon. Hiszen nyilván az inkubátorba benyúlhattam, simogathattam, stb., de ettől több testi érintés, kontakt nem lehetett. És akkor így ez volt az egyik olyan oka, amire azt mondom, hogy hát persze, hát jó, hogy megfognám, hát bennem így ez volt. Viszont azt is értettem, hogy nyilván, hogyha másoknak ez probléma, akkor viszont tudnánk azzal segíteni, hogyha látják azt, hogy nem kell félni. Akkor tényleg így volt, így kivették, elkészítettek egy ilyen fotelszerű valamit, levették a lélegeztetőről, aztán gyorsan vissza a kezemben, és akkor így megvan ez a fénykép, amit ilyen konferenciákra, meg mindenhova elvittek, hogy ezzel is segítsék azokat a szülőket, anyákat, főleg ugye akik ugye benn lehetnek a babákkal, hogy ne féljenek, hanem könnyebb legyen.
Sisáné Kispál Andrea tanúságtételének második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Hit és tudás.